Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Így már harmadik napra megtanulom a jó rendet, hogy itt kell kezdeni, és hogyan tovább. De hát nem is ez a kérdés, hogy hol vagyunk, hanem az az igazi, hogy az Úr közöttünk, hogy itt legyen, és valóban ezért is fohászkodunk, hogy az ő igéje hangozzék közöttünk. Most is egy fohásszal kezdjük. A mi segítségünk és evangelizációs esténk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 89. Zsoltárt keressük meg. A 89. Zsoltárunk így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Első verset és a 7. verset énekeljük, testvéreim. Második vers, ez már ima volt. Az első még, hogy az Úrnak irgalmát örökké éneklem, vallomás, de itt már szó szerint is megszólítottuk a mi Urunkat. Boldog a nép, amely te néked örvendez. Most folytassuk az imádságot a szavainkkal. Ó, de nagy dolog az, örökké való Istenünk, szerető mennyei atyánk, hogy te egy boldog népet szeretnél együtt látni, hogy a te irgalmad örökkévaló irgalom, és köszönjük, hogy mi itt ma este is énekelhetünk, dicsőíthetünk téged, a világ mindenség teremtő Istenét, megtartó Urát, Köszönjük, hogy az életünket is megtartottad erre az új napra is, és köszönjük, hogy ennél sokkal többet cselekszel és cselekedtél értünk, hogy mi együtt lehetünk az Úr Jézus szabadításának az örömhírével. Te látod, hogy mégis mennyi nyűg, baj, mennyi elesettség ott van rajtunk. De nagyon köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk egyikünkről sem. Hogy megújul a te irgalmad. És akit te elhívsz a követésedre, azt te meg is erősíted, építed, őrzöd, áldj meg bennünket, hogy tudjunk így követni téged napról napra, és add, hogy értsük az igét, a te szavadat, ennek az asszonynak az örömén át is, meg élete nagy szabadulásán át, hadd legyen nekünk szóló üzenet. Hadd azoknak is, akiknek még talán új a te igéd, de azoknak is, akik már nagyon-nagyon ismerik, hogy legyen tőled való, áldott, mennyei erőt és szabadítást hordozó a te szavad. Amen. Mielőtt olvasnám az igét ma este, és énekeljük el a heti énekünket, tegnap olyan jó volt azután olvasni az igét és hirdetni, hogy itt már együtt bátorítottuk egymást, hogy jöjj el az élet vizéhez. János evangélium a 4. részéből hangzik estéről estére Isten üzenete hozzánk. A 4. fejezet 16. versénél járunk, a 16-tól 26-ig terjedő verseket olvasom, és Isten szent lelke erejét kérve hirdetem. Jézus így szólt az asszonyhoz: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Kedves testvéreim, Isten igéje csodálatos dolog. Akkor és ott elhangzott, és itt és most teremt életet ember szívekben. Évezredek óta nem vesztette el a hatékonyságát Isten beszéde minden korban, az adott körülmények között életet tudott teremteni emberi szívekben. Mindig időszerű az Isten igéje. Azt mondta valaki nekem: hát átírták a papok annyiszor a Bibliát. De mit írtak át? Hát nekünk ezt tanították, amikor volt az a gyorsított továbbképzés politikailag. De ne beszéljen, hát ott vannak az eredeti másolatok, illetve a kéziratokról való legrégebbi másolatok, amiket megtaláltak, még odáig is eljutottunk, mert Isten szeretete fölfedeztette, hogy az Ószövetségnek nem volt sokáig csak Jézus születése utáni kézirata, 4. század, 8., 11. század, és 1947-ben nem csak az a nagy dolog történt, hogy én is megszülettem, meg mit. Többen Nagybandó és a többiek, akik mondják, ugye szokta, hogyha 47-es vagy, akkor tudod, hanem az a nagy dolog történt, hogy ott a Holtenger partján a beduin pásztorok célba dobáltak, és egyszer csak eltaláltak egy olyan korsót, ami megcsörrent, és ahogy keresték a barlangot ér ott, az eredeti, már olyan eredeti másolatokat, ami Krisztus előtti második századból való. És az ószövetségi profécia. És szinte szóra betűről betűre egyeztek a 4., a 8. századi, meg a másikkal. És akkor forradalmasította a tudományt ez a fölfedezés, hiszen sokan azt állították, hogy persze utólag írtak ilyeneket, vissza datálták, Ez bizony kijelentést adott az Isten, és soha nem kellett átírni. Van modern fordítás, van régi fordítás, de olyan, hogy most eljött egy új korszak, most már felvilágosodás korába járunk, most már írjuk át a Bibliát. Nem kellett átírni. A felvilágosodás korát kellett átírni, meg utána átírni más korokat, meg rendszereket, meg mindent, de amíg ember lesz a Földön, az Isten kijelentése mindig időszerű és érvényes. És minden korban voltak emberek, akiknek mint a gabona mag behullott a szívükbe, vagy mint a megfogant életmag. És ebből új élet, élő hit, örök élet született az ő életvalójukba. Ma is így van, ez a nagyszerű, hogy nem emberek okos elméletére, személyes szuggesztióra kell építenünk. Ezek múló hatások, testvérek. Hanem Isten igéjét hirdethetjük, a teremtő igét és a teremtő munkáját várhatjuk ennek nyomán. Most is egy 2000 évvel ezelőtti találkozás áll előttünk. Jézus, az Isten fia, és egy egyszerű samáriai asszony közötti találkozás. Ahogy Jézus szavai új életet teremtenek ebben az asszonyban. De milyen jó, hogy itt most nem előadás folyik, nem is emlékezés egy régi eseményre, hanem a régi ige bennünk végez egy semmi mással nem pótolható munkát. És akik nem hallották az első két részt, csak egész röviden, hadd foglaljam össze, hogy rácsodálkoztunk arra, hogy Isten szeretete Jézust küldte be ebbe a világba, a helyét, az igazi életét elvesztett embervilágba. Jézus visszahozta azt az elvesztett országot, ami az Édenkert óta oda volt, az Isten országát. Visszahozta, így kezdte a szolgálatát, betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, térjetek vissza, jöjjetek, higgyetek az evangéliumban. Jöjjetek Isten szeretet uralma alá, mert ott van a helyetek, ott van úgy élettér nektek, mint ahogy a halnak a vízben van, a madárnak a levegő égen, meg az erdőben, az embernek pedig az Isten szeretet irányítása alatt van a helye. Ne is csodálkozzunk, hogy enélkül kifordult az ember élet a helyéről, mint a partra dobott hal. És úgy él az emberiség, és próbál, amit lehet kezdeni magával. Megértettük, hogy kevesebb nem volt elég, mint hogy Isten az ő fiát, Jézust adta ide, nem csak azért, hogy tanítson, nagyon sok mindent elmondott, hanem azért, hogy a kereszten ennek a nagy gyógyításnak a műhelyét fölállítsa. És amikor Jézus elkiáltotta a győzelmet szót, hogy elvégeztetett, fölállította Isten ezen a földön a szabadulásnak, szabadításnak a forrását. És Jézus megváltó, de hogy a miénk legyen ez a megváltás és ez a szabadítás, ahhoz személyesen kell találkozni vele. Akkor ott fizikailag is, hiszen testben itt járt Jézus, találkoztak vele emberek. Most igéje és szent lelke által, de nem kisebb, ez a találkozás, amit mi kapunk, bár én azért nagyon szívesen találkoztam volna, azért egyszer legalább úgy is ő vele. Már elmondtam a fasoriaknak, hogy gondolják meg, ha egyik vasárnap az Úr Jézus Krisztus menne a szószékre. Olyan szívesen odaülnék a padba én is. Olyan ereje volt a szavának, hogy mi ahhoz képest nagyon-nagyon halvány energiával tudunk csak szólni. Az emberek extázisba estek, azon, hogy csodák, ámultak, csodálkoztak, és az az eredeti szövegben az extázis szó van, így mondanák, de furcsa, mert félreértjük, hogy hátas dobtak, ne dobjon senki hátast, mert az Isten előtt inkább leborulunk. De hogy azt mondták, kicsoda ez? Izgalomba jöttek. Kicsoda ez, hogy úgy szól, hogy a szavának ereje van, hogy itt megpezsdül a levegő, itt történik valami, itt olyan erőtér van az ő jelenlétébe. Nem úgy, mint az írás tudók, azok is elmagyarázzák, de látták, érzékelték, hogy Jézusban a menny úgy jött ide közénk, hogy annak az ereje és hatása egészen más volt az ember életekre. És azért lehetséges találkozni vele, mert ő ma is jár a világország útjain, és nem téveszti el. Én már nagyon bátor voltam tegnap, hogy ó, most már tudom, hogy hogy kell idejönni, csak kétszer tévedtem el itt Csobánkán. Ma már csak egyszer kanyarodtam itt még be, néhány méterrel odébb, ugye, de ez már csak annyi volt, hogy rögtön megfordultam, hogy azért erre a jó hely, ami Urunk nem téveszti el. Házszámra megy. És ez annyira nagy dolog. Hát egyikünk se találná meg őt. Ő keres bennünket, és itt találjuk meg. Azt mondja, nem keresnélek, Uram, ha már meg nem találtál volna. Hangzott az egyik egyházatja szavaink keresztül. Ő az, aki így van az igében. Azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa, megmentse, üdvözítse. Úgy szeretem ezt a szót a Bibliában, ez a megváltó, üdvözítő szótér, így mondja a görög, és ez a szodzó ige. Azt jelenti, hogy ez az isteni megtartatás. Tehát meggyógyítani, megszabadítani, felemelni, megmenteni, üdvözíteni, testileg, lelkileg valakinek az életét ilyen isteni szabadítással megragadni. Erről van szó, és ezért jött Jézus. És egyszer csak belebotlunk, egyszer csak ott vagyunk, ahol ő jelen van. Így, ahogy ma este is. Hisszük, hogy itt van, és itt vagyunk mi is. És ebből a találkozásból valami nagyon jó dolog jöhet ki, mert egyszer csak személyessé lesz az ige, hitébred a szívünkben, és ott vagyunk az áldott orvos rendelőjében. Nem csak, hogy itt vagyunk a templomban, hanem az áldott orvos rendelőjében. Nézzétek ezt az asszonyt. Ott van az áldott orvos rendelőjében. És tegnap már elárultam, hogy ebben a rendelőben műtő is van. És ahova Jézus bemegy, oda a műtőt is viszi magával. Mikor Zákeushoz bement, a műtő ott volt vele. Hogy ezt hogy végezte a műtétet, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy az az ember az valami olyan változáson ment át, mint mikor valakinek alapvetően megműtik az életét. Ott a pusztában Jézus kezelésbe veszi ezt a hányatott életű asszonyt. Nem volt könnyű idáig eljutni. Ugye, adj innom, mit kérsz te tőlem, zsidó vagy én, samáriai, meg hogy van, mint van, akkor Jézus elmondja, hogy ha tudnád ki az, aki beszél veled, te kértél volna tőlem vizet, Akkor rájön az asszony, hogy valamit hát, ha tud adni neki, adj nekem vizet, hogy ne kelljen ide jönnöm. És most a lényegre tér Jézus. Mert nem azért jött, hogy kicsit körül simogassa az embereket. Ezért kár lett volna eljönni erre a földre, hanem azért jött, hogy a lényeget kezdje el valakinek az életében gyógyítani, helyre tenni. Nem azt mondja, hogy na, neked is igazad van, csak így tovább, derék asszony, hogy bírtad ki, öt férfi, sok bajod van, álltad szépen, száz közül egy se csinálta volna végig, amit te öröm látni, ahogy helytálsz. Mit kibír egy ember? Az áldott orvos látja, hogy itt műtétre van szükség. Ennél kevesebb nem elég. És az ember menekül a műtőből. Nem nagyon szeretünk mi műtétre menni. És amikor az Úr is elkezdi az életünkben úgy személyesebbé tenni a kérdéseket, sokszor kihúzunk, elhúzódunk, talán mennyit menekültünk eddig, pedig de jó lenne megérteni, hogy erre van szükségünk. Éppen azért cselekszi ő ezt. Olyan kedves kis példa a számomra, ahogy egy édesapa vitte a kislánykáját a fogorvoshoz. És a kislány beszélt, cserfes kislány volt, meg úgy azt mondta, amíg beszélek, addig nincs baj. De hát csak az a rendje, hogy egyszer csak ott van az orvosi székben. És akkor még mentő ötlete támad, azt mondja, kettőt kérdezhetek, doktor bácsi, kérdez, kislányom. Azt mondja, tudsz fogat húzni? Elneveti magát a doktor, és azt mondja, hogy tudok, kislányom. És szeretsz engem? Azt mondja, szeretlek, kislányom. Na, akkor kinyitom a számot. Hát testvérem, kettőt kérdezte is. Ettől az Úrtól, akiről hangzik ez az egész hét, az egyik, Uram, értesz te az élethez valamit? Hogy milyen is ez az élet, hogy is van? És majd azt fogja válaszolni, egy kicsit értek, minden általam lett, ami lett, és általad meg általatok olyanná, amilyenné lett. De én pontosan tudom, hogy mi történik veled, mi ilyen folyamatok játszódnak le az életedbe. Azt is tudom, amit te nem tudsz. És ha azt kérdezed, hogy szeretsz engem, akkor nézz a keresztre. És aztán mondd azt, hogy akkor kinyitom a számot. Akkor itt vagyok, Ura. Te tudsz velem kezdeni valamit. Akarsz kezdeni valamit. És ő tud, és ő akar. Egy váratlan mondat. Hozzákezd a műtéthez a mester. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Mi köze ennek az élő vízhez? Majd a férje fogja hazavinni a vizet, vagy egyáltalán, hogy jön ez most ide? Mint mikor a Zsuzsika még Fóton, ifjúsági bibliaóránk elején, ahogy jött be, és én azt mondom, Zsuzsika, hogy van a nagymamád? Tamás bácsi, adjuk a nagymamámat, vegyük elő a Bibliát. Tudtam, mert ugye a nagymamája, az fél éve már nem mentek az édesanyjával, az apai nagymamához, pedig nem lakott messze, de valahogy sztrájk volt ott a menny, meg a unoka, meg hogy összefogtak, és én kérdezem, és hagyjuk Tamás bácsi a nagymamát. Mondom, oké, Zsuzsika, de ha kinyitom a Bibliát, az lesz az első kérdés, hogy hogy van a nagymamát. Mondom, mert nem lehet elkerülni. Az Úr arra a pontra teszi a hangsúlyt, ahol a baj van. Hát látjuk. Nikodémusnál nem azt mondta, hogy hívjad a feleségedet. Meg más helyen Zákeusnak se azzal kezdte, hogy na, hívd a nagynényédet vagy valakit. De itt azt mondja, hívd a férjedet. Ez volt az elindítás, mert ott a seb, a műtenivaló, a góc ezen a területen üt ki a baj. Itt azért zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy én sokáig irigyeltem azokat, akiknek másutt van a baj, a nehéz, az életüknek az elveszettségi pontja, mint nekem. De jó neki. Más az alkata, más a karaktere. Egy idő után rájöttem, hogy ne irigyeljek én senkit. Mert annak meg másutt van. De itt mi mindnyájan elvesztünk. Itt senki nincs, akinek valahol ki ne ütne az életén ez a nyavaja, ami megromlott természetünk hordoz. És ebből az egészből kell gyógyítani, de ezt Jézus úgy végzi, hogy először oda teszi az életünkbe az ujját, ahol a seb, a góc, a megoldatlanságnak a csúcsa van. Hamarosan kiderül, hogy itt van a gond, az asszony így felel, nincs férjem. Pont. Nem részletezi, nem mond semmi többet, sőt, szerintem úgy mondta ezt, hogy hagyjuk is ezt a kérdést tovább, gyorsan rátér, nem a cserebogarak halhatatlanságára, de meg a predestinációra, ami elkezdi az imádságot feszegetni, hogy akkor a Garizim hegy, meg a Jeruzsálem, meg a samariaiak azt mondják, itt van a hely, ti azt mondjátok, ott a hely, így van, úgy van, amúgy van, csak menjünk el erről a kényes területről. Nincs férjen. És hogy el tud az ember csalinkázni? Mikor valaki nagyon bonyolult kérdéseket tesz föl, szabad kérdezni. A benszülöttek üdvösségéről is, hogy hogy is van, mint is van, aki soha nem hallott Jézusról meg. Lehet kérdezgetni, csak hallottam egy lelki gondozót, aki azt mondta, hogy ha nagyon-nagyon olyan kérdések hangoznak, akkor rá kell kérdezni, hogy mikor csalta meg a feleségét. Vagy de ez nem azt jelenti, hogy mert valaki mer ilyet kérdezni a lelkipásztortól, azt mindjárt föltételezni kell, de nagyon sokszor, ami kérdéseink, ami kacafintos tudálékosságunk éppen azt takarja, mint ennél az asszonynál is, hogy mintha túl lennénk ezen a ponton, és most tárgyaljunk tovább elvont kérdésekről. Hihetetlenül kifinomult a védekezési technikánk. De hát Jézus nem azért kezdte a műtétet, hogy az első vágás után abba hagyja. Az asszony ereiben meghűl a vér. Jól mondtad, hogy férjed nincs. Mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Pontos, világos, felsziszen az asszony. A fájó pont, hogy eltalálta Jézus? Ott, ahol a legtöbb szenvedés érte, cserbe hagyott öt férfi. Mostani is csak szükség megoldás, uram, ha ismernéd a férfiakat, mártír vagyok. Ó, de tudunk, testvéreim, olyanok lenni, mint akik mártírok, mint akiknek éppen elegük van, mint akiket sajnáljon meg már ez a Jézus. Ő megsajnál, hát azért jött szánakozva, látva minket, nagy jósága ránk tekintett, ördög csalta busz szívünket, menj magasból, látni jött. Szán bennünket, de nem áll meg ott. Mert nekünk nem elég a szánakozás. Sokan szánakoznak. Szívből is, meg formálisan is rajtunk, és segít, megoldja a kérdéseket? Nem. Így van ez, hogy jaj, Uram, hát sok a baj. Egy asszony, már nem tudom milyen ponton, milyen ügyben találkoztunk először, volt ott a lelkész hivatalban, lehet, hogy épp egy temetés kapcsán, de valahogy belemelegettünk a beszélgetésbe, és kiöntötte a szívét, elmondta, hogy olyan káosz van a családjukban, és annyi baja van, annyi minden egymásra borult, hogy háromféle nyugtatóval tud csak aludni. És akkor én mondtam egy ilyen mondatot, hogy asszonyom, kössünk egy egyességet. Jöjjön el ötször a vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteletünkre, és ha ennek nyomán egyet el tud hagyni az altatókból, az altató árának csak a felét tegye a persejbe, és akkor mindenki jól járt. Akkor rám néz, és azt mondja, hogy ahhoz valakinek másképp kellene viselkednie, hogy én betegyem a lábom a templomba. Hirtelen meglepődtem, mert úgy magamra vettem, de hát most találkoztunk először, és ez az ajánlat se volt olyan nagyon ugrató, hát kicsit volt benne valami, de én ezt komolyra gondoltam. Hirtelen eszembe jutott, és elkezdtem fölfelé mutogatni, ő meg elkezdett bólogatni. Hát valaki belép, nézte volna, hogy milyen pantomim megy itt a lelkészi szobába, hogy a lelkész mutogat fölfele, az asszony bólogat. Hát az Istennek kellene másképp viselkedni, ahhoz, hogy ő betegye a lábát a templomba. Hát nem így van az ember, testvére. Hát nem jó viselkedik. Én megértettem, hogy sokféle szenvedés, teher, nehézség és a többi. De kérdezte ez az asszony sokad magával, hogy Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? És úgy rendezgette az élete folyását, hogy figyelt a taktikai utasításokra. Hát dehogy, hát az ember neki indul. Ha baj van, ki a hibás? Az Isten. Lelkész úr, Boszniában halnak a gyerekek ártatlanul. Hol van az Isten? Hát mondom, ne haragudjon. Hát az Isten mondta, hogy öljétek egymást. Nem azt mondta, hogy ne ölj. Az ember csinálja, és utána, amikor baj van, ki a hibás? Döbbenetes, ha figyeljük, hogy már a bűneset történetében, amikor Isten kérdez, hogy Ádám, mi történt? Kenni először Évára, de ezzel az egy mozdulattal együtt már Istent is hibáztatja, mert ugye azt mondja, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ilyet adtál. Hát meg se volt az asszony, amikor Isten elmondta neki, hogy ne szakadj el tőlem, ne szakíts arról a fáról. Aztán az asszonyt is beavatták, ugye, mert már a sátánnak, mikor mondta, hogy ugye egy fáról se ehettek, már elmagyarázta, hogy nem, csak egy fáról nem, és tudta ő is, és amikor Isten számon kéri, milyen különös ez is, hogy nem Évával kezdi, hanem Ádámmal kezdi. Mert az isteni rend az, hogy a férfi felel első renden azért, ami a fedélzeten történik. Mi kaptuk azt a megbízást, kedves férfi testvérek, akár elvállaljuk, akár nem, hogy erősebb csontozatot is kaptunk ehhez, más a fölépítésünk, testfölépítésünk, hogy őrzővédők vagyunk. A párunkat, a fészket nekünk kell védeni. Nyersebb is az alkatunk, a karakterünk, a párunk sokkal bolyhosabb belsőt kapott, sokkal összetettebb világ, sokszor áll is az eszünk, hogy a női lélek ki érti meg, ki én se értem. Hányszor azt mondja a feleségem, hogy ez így nem jó lesz. Miért nem lesz jó? Jó lesz, és nem jó lesz. Honnan tudtad? Honnan? Hát, és akkor rájövök, hogy én a matekot szerettem, mert 2×2=4, most is a szudokut böngészem, minden nap egy kicsit azzal kikapcsolódok a számokkal, itt jobbra-balra, de a fizikát nem szerettem, mert ott volt vagy a surlódási együttható, vagy a levegő nedvesség tartoz, valamit mindig kifelejtettem, ez nem jön így össze. És rájöttem, hogy ilyen a női lélek is, hogy van ott surlódási együttható, levegő nedvesség, valami van, amit hát nem, le is tettem róla, hogy én megfejtsem a dolgokat, inkább fölhasználom, mert 100-ból 75-ször jobban tudja a feleségem a gyakorlati dolgot, hogy mit kell csinálni. A bajom csak ott van, hogy 25-ször meg nem. És hát én mindegyiket át kell valahogy gondolni, de Isten irgalma, hogy felhasználhatjuk, de különbözők vagyunk. Ezt én csak zárójelben mondom, hogy értsük meg, és amikor ott a baj, akkor azt mondja, hogy Ádám, hol vagy, mit csinálsz, mi történik itt nálatok? És én nem verhetem le, hogy ugyan-ugyan, nem, felelek. Aztán előveszi Évát is az Isten. Nem úgy van, hogy akkor Évák elhúzódhatnak. Ja, hát minden bajért. Ő a felelős. Hogy? De megvan az az isteni rend. Csodálatos ám az, mikor újra helyreáll, és kezdünk a helyünkre állni, férfiak kivirulnak mellettünk a feleségek. Hát már régen arra várt. Hát nem úgy volt, hogy mindent neki kell a fejébe tartani, intézni, csinálni, hogy valahogy mégis üzemeljen az egész, mert esik szét, mert ott vagyunk lekvárként, vagy ott vagyunk úgy, mint akik, ja, ezt te tudod, te csináld meg, hogy van. Nem úgy megy az. De most nem erről tárgyalunk, hanem az asszonynál tartunk, aki ugye hát úgy állott Jézus előtt, mint akinek éppen elege van ebből az életből. Csak hogy Jézus nem díjazza a mi mártírkodásunkat, ő pontosan tudja, hogy nehéz az élet. Meg azt is tudja, hogy azért azokat a férfiakat is előszedegetni, ha ők lennének előtte. Csak most ez az asszony van előtte. És mindig, aki előtte van, akivel már tárgyalhat, annak akarja meggyógyítani az életét, megműteni az életét, mert különben nincs megoldás. Mondta az a Marika is, fiatalasszony, ki csendes hétre került életibe először. Első nap mondja feleségemnek, a Sanyinak kellene itt lenni, a férjének. Második nap már csöndbe volt. Harmadik nap már kezdte látni, hogy neki kell itt lennie. És amit ő úgy gondolt, hogy 95% a Sanyié, 5% csak az enyém, azt mondta az úr, oké, ez az 5% a 100, amiről most tárgyalunk. Ha ezt az 5-öt megműtöttük, majd meglátott, hogy a 95-ből is mennyi meg fog gyógyulni. Ugye ismerős testvéreim, aki egyszer oda került négy szem közt az Úr elé, az egyszerre kezdte érteni, nem a másik bűnét kell, akkor se, hogyha nagyon sok mindenbe felelős, sokkal többet talán, mint mi, mert azért ezt így gondoljuk. Egyszer egy biblia órán föltettem a kérdést. Testvéreim, gondoljuk át, mindenki magára nézve, nekem kerül többe az élet, ott, ahol vagyok, tehát nekem kell többet elhordozni a másik miatt, többet befektetni. Szóval nekem nehezebb, drágább a dolog, vagy pedig a másiknak engem. Mondta, nem kell föltartani a kezüket a testvéreknek. 90%-ban tudom, hogy az az eredmény jön ki, a nem képmutatók, hogy én viszem el inkább a balhét. Ugye, hogy körülbelül így van, testvéreim, gondolját ki. Mert így gondoljuk, de hát érdekes ez a világ, akkor hogy van ez, hogy mindenki úgy viszi el, hogy ő fizet rá jobban? Igen, hát Jézus a lényegre tér ennek az asszonynak az életébe. Nem mártír vagy te, asszony, amit valamit nagyon elrontottál. Nem elromlott az élet, meg az ember elrontja, hanem elrontottál azt. Hát meggondoltad te azt, megimádkoztad, és komolyan vetted, amikor te valakivel összekötötted az életedet, hogy tőlem van-e a társad, és úgy kezdted velem. Jönnek a párok, testvéreim, esküvőre, jönnek, és akkor kérdezem, hogy hát eldőlt a dolog, meg ho-ho, 5 éve, 7 éve együtt élünk, épp ideje, hogy összeházasodjunk, én csak annyit mondok, hogy épp ideje. Nem részletezem, mert honnan tudja még a jobb meg a bal kezeket se tud lelkileg különbséget tenni, most nem lerohanni kell, de értjük, épp ideje. Isten azért mondott erről egyet s mást azelőtt. Laci szomszéd, a fóti telkünkön, ahol építettünk, ő is épített a túloldalon. Kérdezem tőle, hogy Lacikám, hány éves házasok a Katival? Hát azt mondja, 8, előtte meg 7 Schwarzba. Hagyd már a pap előtt ilyeneket beszélni, mondja a Kati. Értem én, hát hogy is alakult ez az egész, vagy mi is áll mögött? Hát azért az, hogy valakinek 5 férje van, testvéreim, hát ahhoz azért benne is kell valahol valami olyannak lenni, ami ezt az egész kérdést falsul kezeli, nem? Bármennyire becsapták, vagy akárhogy. De hát muszáj volt ahhoz hozzá menni, vagy ott van az a kedves asszonyka, már nem tudom mondani, hogy fiatal asszony, még nagyon fiatalos, aki mindig akkor jön a lelkész hivatalba, a lelki gondozáson, egy következő férfival bevásárolt. Én mondtam neki, hogy Tatyana, hagyja abba ezt, de az olyan rendes, meg hogy rendes. És épp egy ukrán volt a következő, de az annyira rendes, nagyon rendes. Most ott tartanak pillanatnyilag, hogy az előző, most már nem tudom, hanyadik házasságból való egyetemista fiának is eljátékgépezi az ösztöndíját. És ott megy a verekedés a fiú meg a pótapa között. Értjük, olyan rendes. Aztán pedig az egész káoszba dúl, mindegyiktől egy kis gyerek, aranyosan ő úgy szereti, meg tényleg nekem megesik a szívem rajta, de nem tudunk mit csinálni. De nem kell ehhez ennyire szélsőséges helyzetbe kerülni. Hát Isten azt mondja, ember, hát én mondtam valami alap értékrendet, életrendet. Hát mutatóba sincs az életedbe. Hát hogyan? Hát valaki mondta most nekem, frissen megtért férfi, azt mondja, hát higgye meg, tiszteletes úr, loptunk, csaltunk, hazudtunk, körülbelül ezt lehet kiírni az egész vállalkozás fölé. És azt mondja, most azt se tudom, hol kezdjem, hogy az egészet hogy igazítsuk el. Jézus a szívre teszi a hangsúlyt. Ember, valami nagy baj van. Hát ez a szív nincs összehangolva Isten akaratával, elképzelésével. Hát térj már vissza. Térj már meg. Add már oda az életedet végre. Hát ne rongáld magad és a körülötted élőket. És itt nem csak házassági kérdésekről van szó. Mert lehet, hogy valakinek ez most, vagy most már nagyon nem kérdés. Sok minden más is lehet. Vajon kire mutatna rá Jézus? Hogy hívd ide? Anyósoda. Lehet, hogy már nem él, de azt mondaná, hogy jó lenne elrendezni. Legalább velem. Vagy a menyedet. Vagy a testvéredet. Vagy a szomszédot. Vagy én nem tudom, nem akarok találgatni. De értjük, hogyha az Úr elé kerülünk, ő elkezd rendezkedni. És akkor ilyet mond, hogy hívd ide. Azaz, nézzünk szembe. Azzal a kérdéssel, ami sorra jön. Hány helyen ott van az, hogy a szülő nem tudja elengedni a gyermeket. Egyszerűen ott van az igében, hogy elhagyja apját, anyját. Ragaszkodik feleségéhez. A leány elhagyta, mert abban az időben a férfi házába vitték a feleséget, és ott mondja, hogy figyelem, vigyázz, ne azt mondd, hogy menyecske, aztán úgy viselkedj, hogy itt a papa, mama, meg én is, itt túlerőbe vagyunk, hanem a férfinek mondja, hogy figyelj, az első számú kötődés. De fordítva is, hát a gyermeknek is, ez nem azt jelenti, hogy cserbe hagyja, azaz elhagyja, elengedni. Valahol mondták, hogy na jön a mama, na akkor majd az rendbe tesz mindent. Ha az megjelenik a fedélzeten, ő aztán eligazítja, hát eligazítja, nem jó, nem jó, nagyon sok mindent csinálunk mi úgy, ahogy megszoktuk, vagy ösztönszerűleg, és nem úgy, ahogy az Isten rendje adja azt. Egy édesanyáról olvastam én azt, hogy tönkretette a fiának meg a menyének az életét. Egyszerűen annyira voltak már, nem tudták, hogy most hova legyenek, mert ugye a lakás, meg minden együtt. És ez az édesanyja egyszer csak beteg lett. Mintát vettek, szövet mintát a testéből, és ebben a fölfüggesztett állapotban egyszer csak úgy fogadta a kórházba őket, hogy ide figyeljetek, én megláttam valamit, hogy a ti életetek sokkal simábban menne, ha én nem szólnék bele örök. Tudjátok, azon gondolkozom, ha Isten még életet ad, akkor van egy kis pénzem, meg beszéljünk össze, és akkor én elköltözöm, hogy oldjuk meg ezt a kérdést. Mire mit mondott a menye, anyuka, ha ezt látja, akkor már nem is kell elköltözni. De hogy értjük, Isten fölfüggeszti valakinek az életét, olyan helyzetbe hozza, hogy egyszer csak megnyílik a szeme, hogy itt valami nem stimmel. Mi elmagyarázhatjuk, mindenkivel igazoltathatjuk magunkat. Igazolnak is. A szemünkben legalábbis, a hátunk mögött mit mondanak, az már más kérdés. De az Úr előtt nem. És ez a nagyszerű dolog, amikor egy ember Jézus közelébe úgy kerül, hogy kitárja a szívét, az életét, hogy Uram, mutasd meg, hogy hol van a baj. És ez nekem nagyon-nagyon élesen jött az életembe. Én nem csendes héten tértem meg, én oda-haza a falusi gyülekezetünk egy augusztusi vasárnapján 14 évesen, addigra ért meg bennem minden. Nagy vágy volt bennem már az Úr Jézus követése iránt, és pont a római olimpia ideje volt, 1960, 51 esztendővel ezelőtt, amikor úgy kezdte édesapám a predikációt, hogy zsúfolásig telve a római olimpiai stadion, 100 méteres síkfutáshoz készülődnek a versenyzők, eldördül a rajtpisztoly, 1-2-3, többi lemaradt, és már át is vágott arra az igére, mert az volt az alapige, hogy én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem a levegőbe öklöz, és hogy azok csak hervadókoszorút érnek, de mi hervadhatatlant is. Úgy beszélt az örökké valóság pályájáról, hogy szinte csorgott a nyálam, hogy pont ezen gondolkozom, erre vágyom, és akkor délután megkérdezte tőlem, hogy te fiam, te nem szeretnél, nem szokott ő ilyet kérdezni. És mondtam, hogy ezen gondolkozom, édesapám, hogyne, de hogy. És akkor leültünk a divány sarkára egy kis imádsággal. Letette a moslékos vödöt, mert épp a disznókhoz vitte. Később én még emlékeztem, mondtam is, hogy olyan jó lett volna valami szebb környezet. Hát most egy moslékos vödör, meg a divány sarka, és valaki megnyugtatott, hogy más is megtért már a moslékos vödör közelébe. Hát no, akkor tényleg jó van. Igen ám, mentem is a teológiára. Nagy öröm, de ez világos. És elindultam a vonalon. De annyi minden, anélkül, hogy észrevettem volna, falsot adott. Olyan tanítások, dolgai nem fogadtam én el, de mégis valahol kicsorbította a dolgot, és én nagy lelkesen szolgáltam, sokszor örömet vesztve, kedvet vesztve, de úgy mondtam, hogy felnőtt korban úgy látszik, ilyen az élet, hát ez így megy. Így kerültem én nagyon fiatalon Fótra, az Esperes úr után, mindössze 29 éves voltam. És úgy látszik azt a szeretetet, amivel engem ott körülfogtak, én meg akartam szolgálni. Nagy mozgást támadt. Így mondta az Esperes, virágba borult a fóti gyülekezet fája, de lesz-e rajta termés? Hú, de hallgattam, hogy mi az, hogy lett-e rajta termés. Hát itt már virágban van 104 gyerek, az volt a csúcs, ez van, mindent megyünk, csináljuk. Azám 5 év után én nagyon elfáradtam, valami nem stimmelt. És akkor nyúlt utánunk az Isten. Én el akartam onnan szökni Fótról. A bálványszobrom ledőlt. Volt, aki rázta az öklét, azt mondta, elindult, menjen a fenébe. Meg minden innen Fótról, csak temetőbe vittek ki papot. Ha valaki egyszer ide került, micsoda megsértés ez. Én őszintén csak azt mondtam el, hogy úgy látszik, én tüdőműtött vagyok, 18 évesen, meg biztos nem bírom ezt a menetet, én elfáradtam. És nem tudtam elszökni, mert ott fogott az Isten, erre kezdette az utakat. Hát az 5 éves évfordulóra palástot kaptam, de én legszívesebben elsüllyedtem volna. Olyan hideg volt abban a templomban, nem a kályha nem fűtött, hanem a légkör. És akkor adta az Isten nekünk ebbe a mélységbe. Előbb feleségemmel indított, ő jutott egy csendes hétre. Én még vacilláltam, mert én úgy néztem, hogy ilyen szemellenzősen nem lehet, ahonnan jöttünk. Mi már valami szélesebb, tágabb, ívelésű menetet, ezt, hogy megtérés. Jó, jó, ez volt édesapáméknak, én is úgy indultam, de gyertek Jézushoz, vele jobb is. Na, lényeg, hogy feleségem kicseréve jött vissza. Egyből oda csatlakoztak a fiatalasszonyok, úgy 10-15 éves házasok. Itt már úgy húzd meg, erezd meg voltak a férjükkel. Mentek vele. És jöttek vissza. Egyszer csak előjönnek a férjek. Testvéreim, micsoda húzása az Istennek. Ezek a csendes hétről hazajöttek. Nem azért jöttek a férjek elő, mert hogy így az Isten, meg úgy az Isten, hanem egyszerűen már noszogatták a párjukat a szexvonalon. De azok úgy... És most megjönnek a csendes hétre. Ezek ki vannak cserélve, mint a friss ropogós, újra nekik ajándékozott párjuk. Hát ezek elállt a szemük szájuk. Hát ezek nem szextanfolyamon voltak. Hát mi történt? Amikor a lélek ki tisztul, megújul. A test is gyógyul, normálisabb lesz. Én nekem már tudták a gyerekek, ha megyek évről évre, aztán visszatértem. Ha megyek egy csendes hétre, számíthatunk arra, hogy apunak az a kopott kord farmerje, az a kék, az fölkerül, ideül közénk, és együtt nézzük az Onedint, vagy a nem tudom én mit, ott lesz a kuckó, és tud jókat nevetni, és nem güzül reggeltű estig, és ja, a gyerekek, még ezt elintézem, hanem normálisabb lesz. Értjük, mert ha gyógyít az Isten, akkor úgy gyógyítám, hogy nem szent fazekakat gyárt le. Akik mondják, vége láthatatlan szent szöveget, hanem akik egyszer csak normálisabb apukák, anyukák, férjek, feleségek, szomszédok, barátok lesznek. Volt egy férfi, aki azt mondta, lelkész úr, maguknál itt jó dolog folyik a Biblia órán. Ide jár 2 éve a felesége. És higgy el, 23 éves házasok vagyunk, és múlt héten hozta először ágyba a kávét. Csak bibliázzanak tovább. Ez nagyon jó dolog. Mert amikor az a férfi megérzi a kávé illatot, az Isten jut az eszébe, meg a Biblia óra. Pavlovi reflex. Szoktam mondani, asszony, testvérek, hát ne úgy térítsük már a férjünket, hogy nyomjuk a szöveget, és még a fürdőszobába is oda teszünk egy traktátust, a borotválkozó, hogy véletlen oda esett, hogy hát már azt tud mindent. Legyünk már egy kicsit kedvesebbek. Legyünk már egy kicsit oldottabbak, és többre jutunk. Mert ez az óriási, de ott hagytam abba, hogy feleségem így, az asszonyok úgy. És az volt a vélemény, mondta is a feleségem, hogy a férjemmel nincs semmi probléma, azt csinálja a dolgát, nekem kellett főzárkózni. És fél évre rá elmentem egy csendes hétre, nehezen mentem, jaj, anyósom volt ott, mert az énekkarral a Fótiak, feleségem is fönt voltak Perőcsénybe. És anyósom így adta le, járt föl alá, mint az oroszlán a ketrecbe. És egyszer fölkapta a böröngyit be a kocsiba, és eltűnt. Bizony úgy voltam én, és szégyellem utólag, hogy hát már élveztem a gyümölcsét, mert ott megtértek többen, mert mindig ezt akartam, végre alakul a dolog. Igaz, hogy mikor feleségem megjött, akkor nagyon beindult ő, másnap reggel fölkelek, ugrom a kávés, főző, stb. Nagy tisztelet úr, hallom a szobából. Nem a Bibliáért kellene a tiszteletes úrnak előbb ugrani, mondtam, de kitanítottak, hallod? De úgy örültem, hogy akkor én nem ittam évekig kávét. Azt mondtam, uram, ha csak a halvány, hogy hívják, ja van is, hogy ez nekem bármi szenvedély vagy egyéb. Na, de elmegyek. Így, mint aki elfáradt, mint aki ugye reggeltű estig megy, úgy fogalmazta a feleségem korábban, hogy te ide figyelj, ez a kereszténység, ez a güzülés, amit te csinálsz itt reggeltű estig, ez nekem nem kell, de erre én nem tudok más rábeszélni. Hát, és ott vagyok, még azt is megfogalmaztam, hogy korpa közé keveredek, megesznek a disznók. Ráadásul még képes voltam ezt kimondani, amikor a végén a morzsaszedegetésnél, ugye, van egy ilyen, mindenki a hét élményeit. Hát, aki vezette a hetet, az azt mondta, hogy köszönjük a titulust. Jaj, mondom, nem arra gondoltam, csak hát óvatos ám az ember. És ugye a sebem nyalogatása közben, harmadik nap körül, érdekes ez a harmadik nap, mikor beáztatják a szennyest, ugye más, mint ha vakargatják a ruhát, fölázik egyszer. És itt lelki gondozói beszélgetést is, egyiket, másikat tettem, meg az igéket figyeltem, és egyszer csak kezdett kikristályosodni, hogy azt mondja az Isten, mi az, hogy elmégy a Fóti gyülekezetből? el kell venni tőled. Hát te szép zeneszó mellett ott zsonglőrködsz, és megy a kárhozatba az egész csap. Hát te nem mondod el az igazat nekik, te annyit mondasz el, amennyit szívesen hallgatna. Hogy nem, én úgy szeretem az embereket, mit tiltakoztam. Mindenkivel beszélgetek, stb. Mindenre kész vagyok. Szereted ám nem az embereket, hanem a saját bálvány szobrodat. Azért vagy te ilyen buzgó, hogy az emberek gondolatba oda tegyenek egy virágszálat a bálvány szobrod alá. Micsoda! A legjobb értéket, amit föl tudok vonultatni, kimutatja az Isten, hogy rothadt. Micsoda! Egy fél napot járkáltam ott egy hegy oldalon, az vitatkoztam, tudtam, hogy vesztettem, de az ember addig, amíg csak tud, még valamit menekül az Isten előli megadástól. Akkor azt mondtam estére kelve, Uram, igazad van, és bocsáss meg nekem, és nagyon fáj most már, hogy ezt látom, mert nem láttam ezeket. Én sok lelkész konferencián mindig ott voltam, Taiba, Mátraházán, de mindig kaptunk is pluszt. Én úgy fogalmaztam, hogy mindig a gáz, kapunk egy kis plusz gázt. De a kézifék, arról még csak említés se volt. És azt mondtam, Uram, igazad van, de én nem tudok más lenni. Én minden idegszállamba ez vagyok. Ha tudsz valamit kezdeni, kezdj. Ha tudsz újat kezdeni. Nagy békességet kapott a szívem, és mikor mentem hazafelé, még azon gondolkoztam ott a Cserkútnál, Fót felé, mi lesz más? Mikor vasárnap fölmentem a szószékre, első pillanatban tudtam én is, meg a gyülekezet is, hogy itt történt valami. Olyan szabadságot adott az Isten, hogy nem érdekes, hogy a János bácsi mit szól hozzá, meg a Juris néni. Én nem bántottam én ott senkit, sőt, hát mondtam az igét, de egész más volt. És a végén bocsánatot kértem a másfél évvel azelőtti szökési kísérletért. Mondta is egyik korunkbeli asszony, te olyan ciki ez. Mondom, nem ciki, ha az Isten egyszer valamit elrendez a szívedbe, akkor annak rendeződni kell oda-haza is. Ott fordult meg a gyülekezet útja tovább, és én a menekülő a következő 10 évben, hát parókiát építettünk, gyülekezeti házat, saját házat, az végig fizikai munka volt, meg szervezés, meg minden, együtt a testvérekkel, és átéltük a gyülekezetbe, hogy 80-100 ember megtérését adta meg az Isten. Ugyanazon a helyen. El tudják hinni a testvérek, én addig bedobtam, amit lehetett. Volt is látszatja. Jártam én evangelizálni is. Azt mondta az egyik lelkipásztor. Késő. De jó, hogy késő, mert akkor nem tudtam volna elviselni. Tamás, amit te evangelizáció címszó alatt nálunk műveltél, azért kár volt meghívni. Azok szép ige hirdetések voltak Zákeusról, csak valahol a lényeg hiányzott. Hát, Istené legyen a dicsőség, hogy adott egy ilyen nagy fordulatot. Egy nagy műtétet. A hívő lelkésznek, akinek nem megtérni kellett. De ez olyan volt, mintha újra az Isten előrű kezdeni. És ez kisebb-nagyobb vonatkozásban így van a mi hívő életünkben is. Bár azóta ezt mi ilyen nagy-nagy hálával számítjuk. Két gyülekezet életébe adott ébre. Itt Pesten is csodálatos átélni, hogy emberek jutnak élő hitre. És tudom, hogy csak ő tud bárkit megmozdítani. De ez arra a műtétre is szükség volt. Hogy testvéreim, itt ez az asszony. Vagy fölkapja a vödröt és elmegy, vagy pedig azt mondja, hogy Uram, igazad van. Ha tudsz velem mit kezdeni, kezdjél. Megadom magam. Itt vagyok előtted. Vedd át az életemet. majd holnap, ha Isten érted bennünket, folytatjuk tovább, hogy mit jelent, ha valaki átadja az életét az Úrnak, figyeljük az igében is, most csöndesedjünk el imádságra. Áldott Urunk, köszönjük neked, hogy csodálatosak az utaid, és te olyat tudsz végezni velünk, amire mi nem is számítunk, vagy amit soha végre nem tudnánk hajtani magunkon. Dicsőséget adunk neked, hogy nagy szeretettel odahajolsz hozzánk, és kezedbe akarod venni az életünket. Nem csak úgy, hogy megsegíts, hanem úgy, hogy irányíthass. Segíts mindnyájunknak úgy megcsöndesedni ma este, hogy beszélgetni tudjunk erről veled. És te beszélgess velünk, hogy hol vagyunk, hol állunk. Igazán a tiéde az irányítás. És adj nekünk bűnbocsánatot, szabadulást, bűnlátást is. És vezess tovább, hogy hálával, örömmel tudjunk tovább menni. Ha ütött kopottan is, meg-megbotolva, te újra veled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Énekeljük a 345. dicséretet. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Ezt most imádkozzuk el úgy, hogy olyan személyes hadd legyen, csöndes imádság nekünk.